Sopronban vagyunk, és ha már ebben a gyönyörű városban járunk, akkor azt gondolom, hogy egy felejthetetlen élményt nyújt, hogyha egy picit kirándulunk, és megnézzük a Mitrász szentélyt. Mit lehet erről tudni? Egyáltalán hogy jutunk el oda?
Eléggé körülményesen jutunk el, de nem ér, hogyha ezt a problémát nem tudnánk megoldani. Hisz Sopronból vagy menetrend szerinti busszal, vagy autóval megyünk Fertőrákosig, és Fertőrákoson ott válik érdekessé a dolog, hisz a Mitrász szentély az kb. 20 méterre van a magyar oldalon, az osztrák határtól. És azt hiszem, hogy ha én ezt kimondom, akkor a közép korosztályú hallgatóknak biztos mindjárt eszükbe jut, hogy hűha, hát ezt biztos nem lehetett mindig meglátogatni. Ez így van, a határ közelsége miatt nem. Én azt hiszem, simán lehetne mondani azt, hogy itt ennek a környéknek az egyik csodája. És ennek a környéknek az egyik csodájára, tehát erre a Mitrászra, én azt hiszem, hogy ennyi tisztelettel adoznunk el Tóth István római kori történész előtt, aki valamikor 1971-ben írta le először a pusztuló műemlékeink nyomában lévő akkor megírt művében, hogy kicsit több figyelmet szenteljünk ennek.
Egyébként mióta tudunk a Mitrász szentélyről, és mikor épült?
Valamikor 1866-ban ifjú Stornó Ferenc, talán ismerős a név, hisz az ő nevét nagyon sokszor halljuk Sopronnal kapcsolatban.
Sőt, hát van itt egy Stornó ház, ahol a gyűjteménye az, ami megtekinthető.
Bizony, az megint maga külön egy csoda. Ifjú Stornó Ferenc, és szinte egy azon időben volt még egy ember, aki a szomszédos falunak egy kőfaragója volt, Málesics Györgynek hívták őt, és egyszer csak ott ők felfedeztek, illetőleg gyanús volt nekik egy építmény. Hát aztán, amikor a kutatások megkezdődtek, hát egy valami gyönyörűséges dolgot tártak fel. Stornó Ferenc le is rajzolta, hogy hogy találta meg, tehát meg is van ennek a nyoma. Na most akkor elkezdték a védelmét, hisz 1866-ig ez már beszakadt. Tehát ez egy barlang jellegű építmény volt valamikor, úgyhogy meg kellett megint oldani a tetőszerkezetét. És hát ez a védelem akkor megtörtént, hát aztán ennek a védelemnek lett egy olyan folytatása, hogy második világháború, nem nagyon figyelt oda senki, enyészet, hála Isten azért ott megvoltak azok a tárgyak, amelyeket megtaláltak, még nem aztán valójában valamikor 1990-es évek elején Gabrieli Gabriellának a vezetésével a feltárás megkezdődött.
Azt tudható, hogy mikor épült, vagy milyen funkciót töltött be ez a barlang?
Igen, mindenféleképpen tudjuk, hogy a második, harmadik századból származik ez a vallás. Minden feltételezés szerint ide mi hozzánk a római katonák közvetítésével került el. Nagyon sok híve volt már ebben a kezdeti időszakban, és gondoljunk csak Mark Aureliusra, akinek a fia, Commodus császár egy adat szerint beavatást is végzett a Mitrász szentéllyel kapcsolatban, illetve a Mitrász héttel kapcsolatban.
De ez már eleve egy szentélynek épült, vagy készült?
Igen, egyrészt ez egy nagyon-nagyon-nagyon sok a kérdőjel, és nagyon sok a válasz is ezekre a kérdőjelekre. Mivel Mitrász saját maga a sziklából, tehát egy földi anyagból robbant elő, és itt most a sziklát és a követ említem, tehát egy barlang jellegű kiképzés volt. És a másik pedig van egy olyan gondolkodásmód is, tehát mivel mindenféleképpen barlangszerűen alkották meg ezeket a szentélyeket, de másrészt az is, hogy akkor, abban az időszakban, amikor az első katonák hozták magukkal ezt a hitet, a napisten hitét, Mitrásznak a hitét, hisz nem véletlen frigiai sapkával, tehát Perzsia valahonnan, onnan belülről, Kis-Ázsia környékéről, vagy a földközi tenger keleti medencéjéről hozták magukkal, akkor ez még minden valószínűség szerint tiltott is volt, mint vallás. Tehát valahol a lakott területen kívül, egy kicsit eltakartabb területen építették meg, a szentélyüket, másrészt pedig, hát mit rász a kőből, a sziklából született Isten, tehát itt van egy, még egy magyarázat arra, hogy miért barlang jellegű kiképzés volt. Itt már 1866-ban három oltárkövet találtak, két oroszlán csoportot, óvó, védő, őrző csoportot, és 27 halotti hamvakat tartalmazó edényt találtak. Ha megnézzük bármelyikét ennek a három oltárkőnek, amelyeket Sopronban Fabriciusra helyeztek aztán el, hisz ami most kint van a Mitra szentélyben, az egy kópia, ott egy nagyon érdekes jelenetet lehet látni, hisz a napisten Mitrász eljön a földre a gonoszt, az éjszakát, hisz nem véletlen a téli napforduló és az ő születésnapjára esik, illetőleg fordítva, megöli a bikát, a bikának a vérét egy kígyó, egy kutya issza, nyalogatja, és egy nagyon érdekes, még a skorpió a két ólójával belevág a bikának a heréjébe. Tehát a napisten, Mitrász, önmaga, viszont a bika képében ábrázolásra. De ugyanez a napisten, a Mitrász meg is öli ezt a bikát. Úgyhogy egy nagyon-nagyon távolra és misztikummal is teli magyarázatig lehet eljutni.
Mi hozta ennek a vallásnak a hanyatlását és a barlangnak a pusztulását?
A 455-ös évre datálja a Szkarbancia-Sopron egy hatalmas nagy földrengés, aminek a nyomai Szavárjában is megvannak, meg itt ezen a környéken is már a népvándorlás második vonulata zajlik. Annak ellenére, hogy a Szkarbanciában városfalak vannak, tehát a harmadik századtól van itt városfal is. Tehát ez az egyik, ami, illetve ezek az események mindenféleképpen közrejátszottak, és azért 5. században vagyunk már a kereszténységnek a teljes térhódítása.
Ez itt a Barangoló az Inforádióban, a stúdióban Ifjú György, a Vendégváró Portál turisztikai igazgatója, én Exterde Tibor vagyok. Az, hogy Sopronban német vagy, talán ennél pontosabban fogalmazva osztrák szót hallok, ez a környéken számít valamit? Azért ez egy kemény határterület volt, nem olyan nagyon régen még.
Tibor, elnézést kérek, rosszul fogalmazol. Ez nem egy kemény határterület volt, igen, az elmúlt 40 évben kemény határterület volt, de az elmúlt az évben, vagy ezer évben ez egy német terület volt. Hát akárhogy is vesszük, Ödenburg, ahogy Sopront hívták, Ödenburg az egy német város volt. Mindig is német többséggel, annak ellenére, hogy ez a németség lényegében a 19.-20. Században szinte teljesen elmagyarosodott, ilyen ich-spreche ungáris alapon, de hát azért megmaradt a német kultúra, amit nem lehetett kiírtani belőlük, illetve hát azért az elmúlt 40 évben hozzájártak ahhoz, amikor a háború után az itteni németség jelentős részét is, mint egy 7000 főt kitelepítettek. A városban azonban megmaradt mai napig érezhetően, és nem csak a városban, hiszen menjünk ki a városból, mondjuk menjünk ki Balfra. Jelenleg Sopronhoz tartozik, Sopron külvárosa hivatalosan, közigazgatásilag. Ugye Balfnak évszázadokon keresztül nem Balf volt a neve, hanem Wolf. Farkas. És a templomát például Szent Farkasnak szentelték. Tehát ez is vitte magával a régi német nevet, és ezek a németek, ezek azért egy kicsit más németek, mint akikkel Dél-Magyarországon vagy bárhol találkoztál, hiszen Sopronban a németség, azt lehet mondani, hogy a honfoglalás korát jóval megelőzően már itt volt, idézőjelbetéve, tehát mondjuk az szinte Nagy Károlytól folyamatosan, de hát egyértelmű, hogy a 11-12. 13. Században itt egyértelműen a németek voltak, akiknek nagyon sokat köszönhetett a város, a polgárosodást, a ma is látható műemlékeket, a városnak a hangulatát, a kultúráját, a vörös borát a városnak, ugye nem véletlenül nevezték, ugye kicsit gúnyosan, de hát végül is aztán ma már nem is tekintjük gúnyos elnevezésnek a városi polgárokat, poncisteleknek. De majd ha elmész a Sopronban, akkor ott van, hogy Poncichter pince, vagy Poncichter vendégé, vagy büszkén mondja magáról, hogy ő Poncichter. Most a Poncichter szó az a német Bunenzichter, babtermesztő szóból származott, azért, mert ugye a német gazdák, és itt szó, nagyon nem véletlenül használom ezt a kifejezést, hogy német, mert itt nem svábokról van szó, ezek valóban kvázi birodalmi németek voltak, akik valamikor a történelem folyamán ide keveredtek, és itt maradtak. Ugye az itteni németek kihasználták a termőföldet, és a szőlőtőkék között babmesztettek, hogy még az a kis föld darab is teremjen valami, ami esetleg ott haszontalan a szőlők között ott volt, és ezért nevezik őket Bunenzichtereknek, azaz Poncichtereknek. Tehát a német kultúra az elválaszthatatlan a várostól, a város műemlékeitől, a hangulatától, a kultúrájától, és azt kell mondani, hogy azért, ha csökkentebb mértékben is, azért mai napig is jelen van, és gazdagítja, mint hogy mindig gazdagította ezt a várost.
Varangoló. Egy műsor mindazoknak, akik hazai tájakon szeretnének pihenni. Varangoló. Magyarország bejárható.
A hírek után a vendégbarát múzeumok pályázatról hallhatnak.